vannak kötve, vagy jellemzően ott működnek, akkor tudunk helyre vinni, meg tudjuk szervezni az ellátásukat.
Aki esetleg segíteni szeretne önöknek, hogyan tud csatlakozni, hol tudunk tájékozódni a programjól?
Aki többet szeretne erről tudni, az írjon nekünk a kommunikációkukac@smartai.hu e-mail címre, és akkor felvesszük vele a kapcsolatot, és segítséget is egyébként köszönettel fogadunk. Ugyanezen az e-mail címen összekötjük az illetékes kollégákkal, ha valaki ebbe szeretne jelentkezni. Aki szeretne eljönni csomagolni, azoknak a jelentkezését is nagy szeretettel várjuk. Most ezekben a hetekben véget ért a csomagolás, de 2 hónapon belül szerintem kezdődni fog a következő adag, mihesnek történik a beszerzése, és ez még ebben az évben több alkalommal is lesznek ilyen kampányaink. Ha valaki szeretne nekünk ebben segíteni, köszönettel fogadjuk a jelentkezését a kommunikációkukac@smartai.hu e-mail címen.
157 felzárkózó településen kézbesített segítőcsomagot az óvodáskorú gyermekek családjának a Máltai Szeretetszolgálat. Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, és további sok sikert a munkájukhoz, viszont hallásra.
Köszönjük szépen mi is a lehetőséget.
Köntösét viselte, és aki látta, megszerette. Lehetne most a dalban egy lány, lehetett volna más is talán, lehetett volna mégse az lett, mert aki látta, félreértett. Megkívánta szép virágomat egy öreg király, elvitette nála Herba del Mar. Megkívánta szép virágomat egy öreg király, elvitette nála Herba del Mar.
114, 115, 116,
117 perc.
Fülepi Hennivel fogunk beszélgetni a következő percekben, mert hogy egy érdekes Facebook bejegyzésre lettünk figyelmesek, ahol éppen célba érkezik egy komoly futó teljesítmény után, hol a magas hegycsúcsokat ostromolja, hol pedig éppen a földet szaladja körbe. A motivációiról fogjuk kérdezni a következő percekben a Civil Rádió egyik kurátorát. Szervusz, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szia, Dávid!
Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy mi volt ez a befutó, amivel kapcsolatban megosztottál egy érdekes bejegyzést.
Ez egy februári spliti maraton volt, ezt még augusztusban néztem ki egy Facebook bejegyzés, egy Facebook hirdetésből lehettem rá, és akkor a nagy melegben gondoltam, hogy milyen jó lesz majd februárban maraton futni. Én tavaly májusban kezdtem el így komolyabban futni, egyszer csak jött egy érzés, márciusban egy néhány kilométert megtettem, Budapesten élek Óbudán, és a Kiszteli erdőbe kimentem, és futottam 2-3 kört, ez 2-3 kilométer volt, és aztán egyszer csak jött az érzés, hogy meg kéne próbálkozni egy Margit-sziget körrel, és aztán ez lett, ebből lett 2 kör, 3 kör, 4 kör, és akkor így aztán ott volt a maraton. Úgyhogy ez történt most, és hatalmas élmény volt, és ezt osztottam meg, mert nagyon sokan kételkedve fogadták, hogy mi ebben a jó érzés, hogy miért jó ennyit futni, meg hogy lehet ennyit futni, hiszen sokan azt mondják, hogy még 30-40 métert sem, vagy még 500 métert sem, és ezt szerettem volna egy kicsit így az ismerősi körben megmutatni, hogy megmagyarázhatatlan ez az érzés, hanem egyszer az ember elkezdi, bennem is született egy vágy, és aztán megtalálja önmagát.
Úgy tudom, hogy szociális munkás vagy, és ráadásul intézményvezető is. A mindennapi életeddel hogyan tudod összeegyeztetni ezeket a komoly teljesítményeket, ezeket a nagy kihívásokat?
Igen, szociális munkás vagyok. Én jelenleg a Korting Oktatási és Szociális Intézmény Fenntartó Szervezetnél dolgozom, mint szociális igazgató. Intézmény fenntartói feladatom van, segítem az intézmények vezetőit abban, hogy hogyan működjünk jobban. Ez egy abszolút csapatmunka, mert nyilván a munka nagy részét ők csinálják, tehát ez egy koordinációs tevékenység. Abban kapcsolódik, vagy talán a futáshoz úgy lehet összekapcsolni, hogy nyilván nagyon-nagyon sokat utazom, sokat ülök a számítógép előtt, és nagyon sok mentális feladatom van. És a futásban meg nem kell gondolkodni, csak tenni a lábunkat előre egymás után. Nagyon nehéz, jó a kérdésed, mert hogy nyilván hosszú kilométereket futni sok idő, tehát hogyha kimegyek én is a szigetre mondjuk egy kört futni, 7 kilométer, mert ott lakom a sziget mellett, akkor az körülbelül 45 perces tevékenység. Azt gondolom, hogy valahogy azzal szoktam magyarázni, hogy egy órát mindenképpen kellene a testünkre fordítani, és mi az az egy óra. Amikor persze nyilván elmegy az ember 2-3-4 órát futni, akkor meg az hirtelen olyan nagyon-nagyon sok időnek tűnik, amit olyan nehéz kiragadni, viszont olyan nagy öröm és boldogság megélni azt, hogy mit tettünk le az asztalra, hogy akár így vezetőként azt éljük meg, hogy egyik feladatból ugrunk a másikba, multitasking van, soha nem érek a végére, de persze mindig befejezzük a feladatainkat vezetőként, de hogy olyan nagy a pörgés, olyan nagy a nyomás ebben a világban, és a futásnak meg mindig vége van. És akkor azt tudjuk mondani, hogy oké, ezt én megtettem, letettem az asztalra, végeztem valamivel, valaminek van egy gyakorlati haszna.
Ott, amikor abban a helyzetben vagy, hogy egy ilyen komoly fizikai teljesítményt valósítasz meg, és egyedül futsz a saját céljaid érdekében, akkor az biztosan jó érzéssel tölt el, hogy ez a feladat most éppen csak rajtad múlik, és ezt saját erőből meg tudod valósítani. Gondolom, ez egy komoly motiváció.
Igen, dolgoztam máshol nagyon-nagyon stresszes környezetben, és mindig azt éreztem, hogy ezt is fogalmaztam meg egyébként a Facebook posztomban is, hogy mindig van valamilyen hátszél, mindig versengünk valamivel, vagy a főnökünkért, vagy valamilyen célért, mindig mindent el akarunk érni, és hogy nagyon azt éreztem, hogy nagyon kevés feladat van, amit saját magunknak köszönhetünk, mert ugye mindig vagy csapatban dolgozunk, vagy ez a fajta állandó küzdelem és stressz helyzet van, és a beharangozóban ugye elhangzott a magashegyi túra, hogy már ott is, és azért van, jelentősége van amúgy a magashegyi környezetnek, de hogy ott is az az érzés jött át, mint egyébként a futásnak, hogy itt csak rólad van szó, és hogy senki nem tudja azt mondani, hogy azért futotta le azt a jó néhány kilométert, mert valaki megtámogatta, vagy valaki valamivel motiválta. Ez egy önmagunkról szóló motiváció, és szerintem ebben ez a nagyon nagy erő, és felérni 2500-ra, vagy felérni a Mont Everestre is saját magunknak, relatíve saját magunknak köszönhető, a mi kitartásunknak, a belső munkánknak, az önbizalmunknak, vagy a magunkba való hitnek köszönhetőek ezek a tevékenységek. És nyilván ebben nagyon komoly küzdelem van, fizikai küzdelem, lelki küzdelem, hiszen bármikor kiszállhatnék, mégsem teszem.
Tartod-e kapcsolatot más futókkal, vagy tagja vagy a futóközösségeknek? Milyen érzés velük beszélgetni, mennyire összetartó egy ilyen közösség? Mik a tapasztalataid?
Én nem vagyok része egyetlen futóközösségnek sem, de valóban van hasonszűrűség, és hogy úgy megtaláljuk egymást. A Lubics Szilvit természetesen követem, azért szerintem a futóközösség számára példakép, van 3 gyereke, nagyon sok ez a munkája, és hogy emellett is ugye hosszúkat fut, és nagyon kiemelkedő eredménye. Vannak olyan elhangzott mondatai, motivációs tréningeken elhangzó szavai, amiket én is szoktam mondani. Például egyszer azt mondta az egyik beszélgetésében, hogy mindenki elfárad a mezőnyben. És hogy ez, hogy mindenki egy, tehát relatíve egyszerre fárad el, és hogy mindenki fárad, és hogy ez egy ilyen közösségi fáradtság, és akkor ezt én szoktam is gondolni, tehát 30 kilométer fölött már én is gondolok erre, hogy igen, mindenki fáradt, mindenki küzd, és hogyan tudnánk bátorítani egymást, és például én is a Spliti maratonon így ránéztem valakire, láttam, hogy sétál, de mutattam neki egy lájkot, bátorítottam, rámosolyogtam, és amúgy ez nekem is erőt ad, hogyha valaki rám mosolyog, nekem is volt olyan versenyem, hogy hogy köszöntek és bátorítottak, és fenemelő érzés volt egyébként, amikor kiállnak szurkolni a budapesti maratonon a városban élők, az olyan mámorító tud lenni, hogy senkit nem ismerünk, de mindenki ott van, és ez a fajta közösségi életérzés. Úgyhogy eljut ez a fajta motiváció, és ahogy én pedig úgy adom tovább, hogy a szervezetünknél például elkezdtük megszervezni, hogy az Ultra Balatonon részt tudjunk venni, így csapatszinten, és mi fizetékossággal élő emberekért dolgozunk, és így pont ezért az ügyért állunk ki, mint dolgozók, úgyhogy 13-an oda fogunk állni a rajtmezőhöz, amikor lesz az Ultra Balaton, és lesz közöttünk egy látássérült ellátott is, aki szintén amúgy fut, és őt fogjuk kísérni.
Említetted most az Ultra Balatont, mi a következő kihívás? Ez lesz az, vagy még előtte lesz még valami más?
Igen, lesz, ezek azért kisebb kihívások. Lesz félmaraton, természetesen a Végi Csittán is indulunk, ott is családilag is indulunk, és hogy a gyerekeket is bevesszük erre, most ez 900 méter, tehát ez inkább arról szól, hogy ez szintén egy közösségi emlék legyen, vagy egy családi emlék, de ott vasárnap lesz márciusban a Vivi Csittának a félmaratonja, és akkor természetesen én azon indulok, illetve lesz a Salomon Ultra Trail Szentendrén, majd májusban, és ott egy 52 kilométeres szakasz lesz az enyém, úgyhogy az lesz a nagyobb kihívás. Az Ultra Balatonon pedig azt mondtam, hogy én bevállalom a maradékot, tehát az lehet 40 is.
Gratulálunk mindenhez, és sok sikert kívánunk a további sportteljesítményekhez, és remek mentális kikapcsolódást is, és köszönjük szépen, hogy rendelkezésünk rátál. Fülepi Henni Facebook bejegyzéséről beszélgettünk, mert hogy éppen egy olyan bejegyzést osztott meg, ahol elmondta, hogy miért érdemes egy ilyen nagyobb kihíváson részt venni. Köszönjük szépen még egyszer, és minden jót neked, szia!
Én is köszönöm, sziasztok!
Just a slow train crawling up a hill. So I stopped one day to figure out I'll quit my job without a shadow of a doubt. Sing the blues that I know about. My life is just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich girl, staying just a poor girl. Never stop to wonder why. So here I am in London town, a better scene. I'm gonna be around the kind of music that won't bring me down. My life is just a slow train crawling up a hill. Slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich girl, staying just a poor girl. Never stop to wonder why. It's just a slow train. Oh. Oh.
114, 115, 116.
117 perc.
A közvetítést tartottam feladatomnak, ezzel a címmel készítenek.
Halló!
Jó napot, üdvözlöm! Ők tartanak egy emlékkonferenciát. Halló,
halló! Kis
G. Csaba emlékére február 15-én a Lengyel Intézet szervezésében. Gereben Ferenc van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Halló!
Gereben Ferencet keresem, üdvözlöm!
Igen, nagyon rosszul hallom.
Lehet, hogy érdemes egy kicsit közelebb tenni a fülét a mikrofonhoz, illetve a hangszóróhoz, lehet, hogy talán most jobban hallani. Szóval az
Jó, hát hallom. Jó van, itt vagyok.
Szuper, köszönöm szépen. Szóval az emlékkonferencia, mi hívta életre ezt a konferenciát, amely 25-én lesz?
Igen. Hát Kis G. Csaba személyéről annyit mondanék előjáróban, hogy lényegében több évtizedes jó ismeretség köt össze a személyével, illetve hát kötött össze sajnos múlt időben, kell mondanom. Még korán egyetemi korunkban, a 60-as évek, illetve közvetlenül a egyetemi korunk után a 60-as évek végén tagjai voltunk egy úgynevezett Nagy Népi Hurál nevű asztaltársaságnak, amely hát a fiatal értelmiség meg a kevésbé fiatal értelmiség nemzeti népi vonalát próbálta mozgósítani, persze hát mint alternatív csoportosulás rendszeresen összejött különböző helyeken beszélgetni, sörözni. Na most olyan személyiségek álltak ennek az élén, mint Kis Ferenc, irodalomtörténész, Fűr Lajos, aki később azután politikussá vált, és hát Kormos István, a nagyon sokak által kedvelt költő, és akkor Csaba már abban a társaságban is jelen volt. Általában a közös nevező, a közös téma az főleg a határon túli magyarság volt, és ki, minek, milyen híre volt erről a témáról. És Csaba már ott is kitűnt a közép-európai tájékozottságával. Német szakos volt, de a szláv nyelveket melléje tanulta, és hát mint tudva levő, később a környező országok nyelvén megtanult, és a környező országok egyetemein komoly szerepet vállalt. Én a magam részéről még szorosan kötődtem hozzá a 90-es években, amikor Antal József meg kormánya megalapította a Teleki László Alapítványt, és annak a úgynevezett Közép-Európa intézetét, kutatóintézetét Kis G. Csaba vezette. Én ennek az intézetnek kutatója voltam, és hát több éven keresztül együtt dolgoztunk. Én a magam részéről, főleg a határon túli magyarok körében végeztem a legkülönbözőbb régiókban művelődés és identitás szociológiai vizsgálatokat, főleg olvasás kutatásokat. Csaba pedig már akkor nagyon erőteljesen nem csak a határon túli magyarok, hanem a Kárpát-medence különböző népeinek a kultúrájával ismerkedett, és nagyon széles kapcsolatokat alakított ki. Ott az intézetben is előfordultak Bécsből, meg Pozsonyból, Varsóból szakemberek, és hát ő nagyon sokat járt közéjük, és TV sorozatok során mutatta be, hogy például a Mátyás királlyal kapcsolatos mondák azok hogyan jelennek meg, meg a Hunyadi családdal kapcsolatban általában mondák a különböző szomszédos népeknek a folklórjában. És ne feledjük, hogy Csaba a környező országok népének a nemzeti himnuszaiból írta a doktori disszertációját, tehát egy először tanulmányokat, majd egy teljes könyvet szentelt ennek a témának, hogy a magyarok, csehek, szlovákok, lengyelek himnuszai milyen motivumokat dolgoznak fel, miben hasonlítanak, miben különböznek. És szeretném még megemlíteni, hogy hát aztán Csaba az intézetből az ELTE művelődéstörténeti tanszékére került, és hát mint említettem, a környező országok egyetemein tanított, és egy közös nagy szerelmünket hadd említsem még meg, ő is nagyon szerette Mikszáth Kálmánnak a műveit, és annak a Selmecbányával kapcsolatos vonatkozásait, és mind Mikszáth, mind pedig Selmecbánya engem oda rokoni felmenőimnek a ága kötött, és ifjúkori élményeim még a 60-as évekből, mert ezeket ha találkoztunk sajnos egyre inkább temetésen, vagy egy-egy konferencián, akkor ezeket a témákat mindig felelevenítettük.
Ezen a konferencián, ahol most sajnos nincs időnk belemenni a részletekbe, de az lesz a lényeg, hogy a Kis G. Csaba egykori barátai, kollégái találkoznak, és egy-egy előadással emlékeznek rá, illetve a közös tanulmányokra, kutatásokra.
Hát igen, részben ez, de meg hát már, hogy így mondjam, tudományos szemmel és szűréssel fogják feleveníteni az ő közép-európai kutatásait. Úgyhogy ezek nem egyszerűen baráti találkozó lesz, hanem ezek tudományos előadások lesznek, ahogy láttam a programban, és hát természetesen olyan emberek tartják, akik általában személyesen ismerték is Csabát.
Köszönjük szépen, mindenki szeretettel várnak tehát február 25-én 1 órától a Lengyel Intézetbe Kis G. Csaba emlékkonferenciára. A közvetítést tartottam feladatomnak, ez lesz a konferencia címe. Gereben Ferenc volt a vendégünk, aki hajdani kollégája volt. Köszönjük szépen még egyszer is, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Is crumbling, and where do you land when you start stumbling? Where do you run when the river rises? Where do you go to find that the dry land? My love is deep, my love is wide, my love will rock you like a baby through the night, or through this life. Through all the chaos and find your way when you've been so lost.
wanna be your heart's compass, give you comfort and a purpose. Hey, my love is deep, my love is wide, my love will rock you like a baby through the night. Oh, through this life, you're gonna need somewhere to fall, somewhere to fly, somewhere to live.
Száztizennégy, 115, 116.
117 perc.
A Józsefvárosi Közösségi Részvételi Iroda felhívását tesszük közzé. Jelentkezz a Józsefvárosi Szomszéd Ünnep kezdeményezésére március 16-ig. Merker Vera van itt velünk a vonalban. Szervusz, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szervusz, Merker Vera.
Mit érdemes tudni erről a jelentkezésről, illetve erről a felhívásról? A Szomszéd Ünnep egy érdekes kezdeményezésnek hangzik.
Igen, hát azt kell tudni erről a felhívásról, hogy ezek józsefvárosi lakosokat, itt tanulókat, itt dolgozókat érintő események szervezésére szóló felhívás, aminek az a lényege, hogy akik ilyen szomszédságokkal szeretnének megünnepelni, azt megtehetik, és ezt a Józsefvárosi Önkormányzat támogatja, egyrészt anyagilag, másrészt meg szakmai segítséggel is.
Mit jelent ez a szakmai segítség? Mert hogy nem mindig gondolunk úgy a szomszédságra, mint amit ünnepelni szoktunk. Szóval gondolom, itt valamilyen közösségfejlesztésről van szó.
Abszolút, igen, teljes mértékben közösségfejlesztés a lényege ennek a projektnek. A szakmai segítség az azt jelenti, hogy nagyon nehéz egy ilyen eseményt egyedül megszervezni, nagyon sok kapacitást is igényel, nagyon sok időt igényel, és a közösségi részvételi irodának az is a feladata, hogy a közösségfejlesztéssel foglalkozó Józsefvárosban, és